Szabadságtér, 1993. szeptember 12. vasárnap délelőtti istentisztelet.
Márk írása szerint való evangéliumban a 7. részben a 14-től a 16-ig és a 20-tól a 23-ig terjedő versekben a Littor hozzánk Istennek igéje. Jézus oda vitte a sokasságot és Littor hozzánk. Hallgassatok rám mindjárt, és értsetek meg. Nincs semmi, ami kívülről útban az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, parázsnosságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapcsiságok, gonoszságok, valamint csalás, vitakozás, irigység, istentárolás, bűn, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az ember.
Kegyelem lelke, légy lelkünk kegyelme. Ámen. Szeretteim, az az ige, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni a gyülekezetnek, megvan írva Márk evangélista szent evangéliumában, a 7. részben az előbb olvasott történet és magyarázott történet folytatásaképpen. Onnan elindulva Jézus elment Tírus városába és vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ott létét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a lányába tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, Jézus lábai elő borult. Ez az asszony azonban görög volt, szirofőníciai származású, mégis azt kérte, hogy üzze ki a démonokat a leányból. Jézus így szólt az asszonyhoz: hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Azt tudnék, az asszony pedig azt válaszolta Jézusnak: úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá Jézus az asszonyhoz: ezért a szóért mondom, menj el. Lányodból kiment a démon. Amikor azután hazament az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és a tisztátalan lelkek, a démonok már kimentek belőle. Akik a Biblia olvasó kalauz szerint olvassák az igét, tudják, hogy ez a pénteki napi ige volt. Amikor a feleségemmel együtt olvastuk, még ő olvasta, én figyeltem, imádkozni szoktam. Imádság előtt már átsuhant előttem, átvillant előttem két gondolat. Az egyik az, hogy erről fogok ma itt igét hirdetni, erről a különös, sokszor kikerült, sokszor nem világosan értett, Itt ott groteszk, más helyütt pedig szinte mosolyogni való történetről, erről fogok ma beszélni. Ennek az üzenetét szeretném továbbítani. A második gondolatom, még mentem be a dolgozószobámba, a csöndességünkből, egy emlékem volt, egy levél. Egy fiatal teológus írta nekem, mint lelki atyának, hogy Bandi bácsi, tessék már nekem megírni, hogy hogy értsem én ezt a történetet, mert valahogy úgy érzem a lelkem mélyén, mintha ellentétbe kerülne Jézus önmagával, hiszen előtte még arra biztatja az embereket és figyelmezteti, nagyon keményen, határozottan, hogy vigyázzunk, vigyázzunk, előbb lelkésztársam elmagyarázta, nem azt fertőztet meg bennünket, amit megeszünk, amit hogy kóser vagy nem kóser együtte, hanem amit kijön a számból, amit beszélünk, amit mondunk, amit csúfolódunk, és ami mind ebből a beszédből fakad. És miután Jézus ezt mondja, elmegy egy pogány földre, ott elébe szalad egy kétségbeesett anya, és Jézus azt lekutyázza. Hát Bandi bácsi, hát hogy van ez? Hát nem kerül itt Jézus önmagával ellentétbe? Hát nem egy olyan szó jön ki a szájából, ami ezt az asszony megroppantja, megszégyeníti? És én megírtam a levelemet, és lényegében, amit ebből a levélből megírtam, azt szeretném a testvéreknek is elmondani, hogy nehogy egymás után olvasván ezt a két történetet, ilyen különös feszültségbe kerül. De mielőtt a lényegre térnénk erre a történetre, ami egyszerre groteszk és egyszerre szépségesen szép, és én nem tudom, hogy Jézus valaha mosolygott volna, a Bibliában nincs sehol leírva, de nem tudom elképzelni, hogy két esetben nem mosolygott volna, amikor a gyerekeket ölébe veszi, és amikor összemosolyog ezzel az asszonnyal, mert lélektani képtelenség, majd elmondom, hogy miért képtelenség, hogy nem mosolygott volna az asszony is és Jézus is. De mielőtt erre a kutyák lekutyázásra rátérnék, hogy kerül egyáltalán Jézus erre ide a pogány földre? Ezt szeretném néhány mondattal elmondani. Hát hogy kerül ide? Hát nem ez az ő helye. Galileából jön, és Tírus Szidon vidékére megy, ahol nem is igen beszélnek héberül vagy arámul. Tehát egy lényegében idegen föld, bár oda tartozik Izrael. De sose tudták elfoglalni. Se Józsué, se Dávid, se Salamon, senki. Hát Jézus hazamegy. Ő az egyetlen, aki el tudja foglalni nem karddal, nem fegyverrel, hanem a szívével és a lelkével. Ő hazamegy az örökség. Pogány földre megy. Hát miért ne? Először is nagyon szomorú már Jézus. Mondjam így, hogy elfelé megy a népek közül, akikkel egy nyelvet beszél, elfelé megy, nagyon szomorú. Hát néhány hónap múlva már megölik. A keresztjét már elkészítették, csak most már az vár rá, hogy ő ráfeküdjék és rászögezik. Tehát a vége felé jár le Jézus szolgálata. Belefárad a nép, testvér, ismerős. Akkor belefáradunk abban, amit hallunk. Ami körülöttünk van, belefárad és átmegy egy pogány vidék. Az örökségébe ugyan, de átmegy. És ő nem csak az ételre mondja, hogy kóser, nem kóser, ehető, hogy nem ehető, hanem dramatizálva, szinte megjelenítve bemutatja, hogy neki egy nép se tisztáltanak, egy nép se. Nem nacionalista. Ma így mondja. Jézusnak az a pogány vidék és pogány emberek, olyan emberek, akikhez ő küldetett. És ő tudja, hogy néhány hónap múlva már nem ő, mert akkor ő már nem él emberi testben, de a tanítványainak kell majd erre a vidékre menni és hirdetni az Isten igéjét, sőt egy kicsit gyakorlatozni olyan nép között, ahonnan majd még Rómába is mehet. Majdnem azt mondom, hogy gyakorlatra viszi őket, mutatja be, hogy kell majd, ha ő nem. Jézus oda megy, bemegy egy házba, nem mondja, hogy ez egy tisztátalan ház. Egy szent zsidó kiköpött volna azelőtt a ház előtt, ahol Jézus bemegy. Íme ennyire igaz az ő beszéde, mondanám a levelező társamnak a fiatal előtt. Ennyire nem tisztátalan. Bemegy, de alig van ott, mert már nagy a híre, hát 70 kilométerre van Galilea. Már ismerik Jézus nevét. Rögtön rohan egy asszony, egy pogány, hát egy szirofőnicsei, egy benszülött, akinek beteg a kislánya. Hát olyan furcsán van a Bibliában leírva, ma már sokféle lélektani szakkifejezést tudnánk, hogy megszállott démonoktól megszállott. Hát valami súlyos lelki betegsége lehetett. Hányta vetette magát a kislánya, és rohan ez az asszony Jézushoz, hogy segíts rajta. És akkor mondja Jézus ezt a különös szót, ezt a bizonyos kutyás szót, hogy asszony, nem jó a gyermekek kenyerét a kutyák elé vetni. És erre azt mondja az asszony, hogy úgy van, uram, de egy kis morzsa azért hadd jusson nem csak a gyermekeknek, hanem nekem is. Na most itt azért hadd mondjam el, testvérek, hogy igaz, hogy Jézus korában a kutya tisztátalan állatot, nem a nagy kutyát kerülték. Sőt, a keleti ember lekutyázta a másikat, az a legnagyobb sértés volt. Gondoljunk az egri csillagokra, ott mindig olvassuk, hogy a gyaur kutyák, mondták a törökök, a magyarok, a pogány kutyák, mi voltunk akkor, a gyaurok, a kutyák. Na keleten, ha valakit lekutyáztak, ez egy nagy sértés. Miért nem sértődik meg ez az asszony, és itt érkezünk a kulcshoz? Miért nem? Miért nem ugrik fel? Miért nem kéri ki magának? Megtehetni. Testvérek, azért, mert sajnálom, őszintén sajnálom, hogy még az új fordításunk se adja vissza világosan a szöveget. Itt nem ez a szóval, hogy kutya. A kujon. Hát még mi magyarok is, az én korosztályom ismeri nagy kujon. Kutyálkodott ez a nagy kujon. A gárdonyi Mikszát hercegregényekben még ismerik ezt a kifejezést, a nagy kujon. Kutyálkodik. Nem a kujon szó van, hanem a kunárion. Kutyuska. Kutyuska. És hadd mondjam el a kortörténetből, ahogy utálták a kutyát, és nem szerették. Jézus korában a kis kutya az ölet. Az ott az volt a legtöbb ember ölibe. Azt szerették, az játékszer volt, az kedves volt, mindenkinek volt egy kutyuskája. Elárulom, hogy sokan még a kezüket is a kutyuskába törölték bele, amikor ettek. A kutyuska kis gömbölyű kis bundácskája. Az akkor egy kedves valaki volt, a kutyuska, az egész vázlapra tartozott, mint a kutya. Egyetlen egy helyen mondta egy kutyabarát, nincs a Bibliában, hogy Jézus egy nagy kutyát megsimogatott volna. Tényleg nincs. Én megértem a kutyabarátok hiányérzetét, de a kutyuskát viszont nagyon szereti. És ezt a történetet, vagy ezt a mondatot Jézus, ezt, hogy egy kutyuska, mondja Jézus, így mint ez egy kutyuskának. Hát ez csak mosolyogva lehet mondani, és lehetetlen, hogy az asszony nem mosolyogjon Jézusra vissza. Itt egymásra mosolyognak, mikor kiejtik ezt a szót mind a ketten, hogy kutyuska. Itt majdnem vidáman, kedvesen, derűsen beszélgetnek, semmi sértés. Csak egy hasonlat, csak egy keleti kedves hasonlatról van. Nem sértődik, meg ezért mondja, ezért nem ugrik fel, ezért mondja, hogy úgy van, uram, ebbe benne vagyok, úgy van, uram. És mikor kimondja ezt az úgy van, Jézus tüstén ránéz, na most ez szóért a leánya. Ez szóért meggyógyult a lát. Kimondtad ezt, hogy úgy van. Mikor mondtunk ki valamire, amikor az igéből, egy igehirdetésből, a Bibliából, egy beszélgetésből ránk szólt a gazdánk, és talán ítéletesen szólt rá. és mi csöndesen a lelkünk mélyén azt mondtuk, hogy ez egy kicsit fáj, és még ha tudjuk, Uram, hogy te mindent szépen, kedvesen mondasz, sugározol akkor is, ha nehezen is, de úgy van, Uram, igazad. Úgy van, Uram. És itt megállok egy pillanatra, testvérek. Jézus ezt nem csak kedvesen mondta ezt a kutyuska szót, hanem ahogy mondja, ahogy rásugároz erre azt mondja, a mosolyával rásugároz. Tetszenek tudni, hogy milyen lényeges, hogy mit mondunk, de amit mondunk, hogy mondjuk. Jaj, de egyszer egy fiatal lelkésztársam volt nálam, és a feleségem is benn volt, és vitatkoztunk. És valamit mondtam. Elment ez a fiatal ember, bocsássa meg a fára, most kiprédikálom. Minden ítélkezés nélkül, de rám mosolyodott, és azt mondja, tudod, Tantikám, amit mondtál, az igaz, de ahogy mondtad, az nem volt igaz. Erről van szó. Mi mindig ott rontjuk el a dolgot, ahogy mondunk valamit. Hát erről beszélted előző. Ahogy mondjuk. Ami kijön a szám. Így nem is az amit, az lehet, hogy igaz, de az ahogy vakkantunk, kutyálkodunk, és nem beszélünk, nem mondunk, ítélkezik, gyilkosan. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem is olyan kemény az a szó, de ahogy mondjuk, az meg kemény. Mit, mert kétféleképpen lehet egy szó. Mondhatom azt, hogy te bolond. De azt is, hogy ó, te bolond. Ahogyan. És itt Jézus sugároz. Mikor meg ezt a szót mondja, ezt a kedves kis szót, hogy kutyuska, ahogy mondja, ez az azt, hogy bocsánat, az újpesti kifejezése szinte elolvad. Úgy van, Uram! Úgy van! Úgy. Ilyen lényeges, testvérek, hogy ez az úgy van egyszer elhangozzék, hogy valamit aláhúzzuk. Hát bocsássák meg, hogy kicsit vallok magam családja életéből. Apám bibliás magyar presbiter ember volt, és nem is maradt a végén, mi a kitelepítés után, semmilyen csak a bibliái. De ilyen sok. Azt érzem, ez az örökségem, nem tudom, 10 vagy 12 biblia, vagy még több. Egy sajátos szokása volt, hogy csinált magának egy bibliaolvasó kalauzt, amikor még a mi bibliaolvasó kalauzunk nem is volt. Ő maga beosztotta 365 napra a bibliáját, de minden évben új bibliát kért vagy vett, és minden évben mást húzott alá. Így őrzöm ezeket az aláhúzott bibliákat, mint egy szent örökség. Az egyik évben azt húzta alá, hogy elítélte őt Jézus. Van egy bibliája, gyakran előveszem. Ahol az ítéletes idék vannak, az úgy van. Szinte érzem, hogy kimondta apám, amikor aláhúzta a pirossal azt a sort, hogy úgy van, Uram. Azt mondtad, hogy én ilyen ember vagyok. Úgy van, Uram. A másik évben azt húzta alá, amikor örömös igéket kapott a gazdától, és vigasztaló igéket. Van egy bibliája, ahol a megtérés igéi vannak aláhúzva. De nagy hasznát vette ezeknek az aláhúzgált bibliáknak, amikor kitelepítették, ott láttam meg, hogy igaz a hite az apának. Testvérek, mi lenne, ha egyszer a bibliánkban csak egyetlen egy, ez vagy lányom, ez a bajod fiam, egyszer aláhúznánk. Úgy van, Uram, úgy van, Uram. Akkor egyszer igazat adnánk életünkbe, ami Urunk Jézus Krisztusnak, aki mosolyogva mondja, szeretettel mondja, a szívét kivéve a tenyerén mondja, hogy lányom, hát nem veszed észre. Hát nem tudod már kimondani, hogy úgy van, Uram. Még csak egyet, és ezzel befejezem. Ez az asszony, az legelső valaki az Új Szövetségben, a Bibliában, aki legelőször oda rohan Jézushoz, oda megy. Aki legelőször térdre esik Jézus előtt, és aki legelőször kimondja Jézusnak, hogy Uram, Kyriosz, Krisztus, Kyriosz, a legelső. Ja Istenem, mint lelki gondozó, azt kell mondanom, hogy ezzel van mindig bajom. Házasság lelki gondozásban. Kinek van igaza? Ki mondja ki az első szót? Egyszer azt kérdezték egy előadás sorozaton tőlem, utána hozzászólásnál, hogy mondjam már meg, miben látom a házasságok alapvető baját, a szexualitás problémában? Azt mondtam, hogy az én statisztikám szerint a legtöbb bajt a pénz okozza. Kinek pénze, van-e pénz, elég pénz, te pénzed, én pénzed, ez az egyik. Rögtön azután következik az, hogy kinek van igaz? Ki mondja ki az első szót? A férfi vagy a nő? Ki? A rivalitás, a versengés, férj és feleség között. Ez okozza az én statisztikám szerint a legtöbb bajt. Itt van valaki, aki a legelső. Mi lenne, ha egyszer életünkben mi versengő, kinek van igaza, hagyjad már, én ezt már százszor elmondtam, és megmondtam neked, hogy testvérek, mi lenne, ha egyszer átengednénk az első helyet, a gazdát. Ha egyszer elfogadnánk férfeleség a második és a harmadik helyet. Testvérek, megszűnnének a feszültségek, tessenek elhinni egy öreg bojtárnak, akinek azért már van statisztikája. Tessenek elhinni. Én ismerek családokat, ahol tényleg ez a nagy úgy van egyszer, férj és feleség részéről megtörtént, és átengedték, hogy kinek van igaza az elsőnek, a fejnek, a gazdának, az élő Jézus Krisztusnak. Tessenek elhinni, hogy meggyógyultak családok, én vagyok a tanú, rá nem hatodok. Hogy a gyerekek meggyógyultak, tele voltak neurózisra, bajjal, idegességgel, feszültséggel, mert ebbe éltette őket az apa, anya, és egyszer az az apa, anya, hát úgy, ahogy próbáltam elnyögdelni, kimondták, hogy úgy van, uram, hát így nem lehet élni. Úgy van, uram, vedd át az első helyet, hogy ne szikrázzon a család életünk. Uram, így legyen, és meggyógyultak testvérek. Meggyógyultak, és meg lehet gyógyulni, és ha ebből a templomból egy ilyen magán ámennel tudnánk kimenni, én csak elmondom a magam ámennyét, de tessenek azt csak rám bízni. De hogy kifelé, testvérek, kifelé, még mennek le ezeken a gyönyörű lépcsőkön, és még mennek lefelé, ne azt tessék kérdezni, hogy te ma mit főzöl, Jolá, hanem azt, hogy még mennek le, nézzenek maguk elé, lábuk elé vigyázzanak, de maguk elé és a szívükbe. És valamire, amire már régen szeretnék, most ma mondják ki. Úgy van, uram, elfogadom. Innen kimenvén a templomból, ma nem templomoztam, hanem veled voltam, és beszélgettem. Beszéltél a szívemmel és a lelkemmel, uram, és én nem tudok más mondani, mint hogy úgy van, uram, igazat adok neked. És meggyógyult még ma a te lányod, fiad, szíved, családod, lelki állapotod. Bizony úgy van. Ámen. A 89. Zsoltár első versét énekeljük el ráfelelvén, az Úrgonak irgalmát örökké énekel. Kedves atyánk, ma úgy szeretnénk innen kimenni, hogy végre igazat adunk neked valamiben, amiben már régen húzzuk, halasztjuk az időt, úgy érezzük a lényünk mélyén, hogy már régen azt kellett volna mondani neked valamire, nagyon-nagyon, hogy úgy van, Uram, érezzük, de még nem mondtuk ki, ám most ki szeretnénk mondani. Úgy legyen, mert egyre jobban tönkre megy a idegzetünk, az életünk, a családunk, népünk élete. Könyörögve kérünk, adj annyi erőt, hogy hittel, szeretettel, ahogy te néztél ránk, ahogy a te ahogyanoddal körüleltél, ránk mosolyogtál az igéből, ahogy arra az asszonyra. Úgy tudjuk kimondani, úgy van, Uram. Úgy van, Uram. És úgy szeretnénk másképp tovább menni, mint ahogy ma talán ide érkeztünk. Könyörögve kértünk betegeinkért, öregjeinkért, elesettjeinkért, szenvedőinkért, félő emberekért, riadozókért, magunkért. Könyörögve kérünk, bátoríts, erősíts, tanítgass a nagy úgy vanra. Akár van, akár nincs, akár reszketünk, akár imádkozunk, akár térdelünk, akár nyűszítünk. Uram, tanítgass bennünket a nagy igenre. Igen, Uram, így volt, és így kedves terve. Tehát igen, Uram, igen. Könyörögve kérünk a ifjúságunkért, a jövendőkért. És el se tudjuk neked mondani, amiért imádkozni szeretnénk, de te úgy is tudod, mire van nekünk szükségünk, és mi megköszönjük, hogy a szerint, szükségünk szerint adod, veszed, vagy visszaveszed. Ahogy akarod, Uram, de úgy legyen. Néhány másodpercig maradjunk csendben. Azért a valakért vagy valamiért imádkozzunk, amit vagy akit most a Szentlélek eszünkbe jut. Úgy van, Uram. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem és békesség.